Sziasztok, én Schulz Nóra vagyok, ez pedig itt a Belépési Küszöb évadzáró adása, amiben Nógrádi Noával fogok beszélgetni, aki női biztonság tréner, illetve politika filozófus, és a női biztonságnak a különböző elméleti és gyakorlati témáit fogjuk majd átbeszélni. Hamarosan bemutatom őt, de előtte mindenképpen szeretném elmondani, hogy ez a műsor egész évben a Partizán csapatának közreműködésével a Partizán stúdiójában készül, úgyhogy ha teheted, akkor mindenképpen a leírásban található elérhetőségeken keresztül támogasd ezen a nyáron is a Partizán munkáját, illetve ha szeretnél több tartalmat látni tőlem, akkor fel tudsz iratkozni a schulznora.substack.com címen a hírlevelemre, itt egész nyáron további tartalmakkal várlak majd benneteket, illetve közvetlenül is tudod támogatni az én munkámat is. Ezt nagyon köszönöm előre is. Szia Noá, nagyon köszi, szia, hogy Noé. Elfogadtad a meghívást, és rögtön a bemutatásoddal kezdeném. Nyilván a partizános nézők már egyébként ismerhetnek, akik követik a Zsófiltert, vagy különböző élőadásokban szerepeltél idén tavasszal is, amikor a nők elleni erőszak témája feljött. De szerintem a politikafilozófiai munkásságod, vagy hogy nem csak nőjogi szakértő vagy, meg női biztonsággal foglalkozó szakértő vagy, ez még talán kevésbé ismert, szóval kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy ez mit jelent. Nyilván ez egy valamennyire egy közös pont nekünk, úgyhogy mindenképp szerettem volna, hogy mesélj erről egy kicsit, hogy kerültél. Egyrészt arról is lehet, hogy még keveset tudnak a nézők, hogy kerültél a nőbiztonság topikhoz, vagy a nők elleni erőszak témához, illetve hogy milyenben az elméleti háttered.
Köszi. Először is köszi a meghívást, és nagyon köszi a kérdést, és ez nekem most egy nagyon különleges alkalom, hogy egy ilyen elmélészebb kalapban lehetek. És nem tudom, majd meglátjuk, mennyire fogom benne otthon érezni magamat, mert már sok éve kiszálltam így a szigorúan vett egyetemi vagy ilyen kutatói világból ebben. Jó, akkor origin story. Hát ez úgy volt, hogy én filozófia szakra jártam alapszakon. Eredetileg, mint minden romkocsma félhomályában merengő bölcsészt, engem az érdekelt, hogy mi a nagy vével a valóság. Tehát, hogy az ilyen ontológiai, ismeretelméleti kérdések, metafizika, ilyesmi, és akkor így mentem először filóra, és aztán elkezdett jobban, tehát egy idő után azt éreztem, hogy pont ez a valóságnak a megismerésére tett kísérlet, ez valahogy így nagyon messze van a valóságtól. Tehát, hogy valahogy azt éreztem, hogy annyira absztraktan beszélgetünk ott, hogy ennél nekem egy picit több valóvilágbeli dologra lenne szükségem, és akkor elkezdtem átevezni a politika filozófiára, meg a politika elméletre. Először az ilyen szólásszabadság, gyűlöletbeszéddel kapcsolatos témakörökkel foglalkoztam. Akkoriban volt az, hogy a holokausztagadást betiltották Magyarországon, mint így büntethetővé tették a nyilvános holokausztagadást, és akkor erről írtam az első szakdogámat. És akkor ott egyre inkább elkezdtek az igazságosság elméletek foglalkoztatni, hogy ha már a valóságot túl bonyolultnak is tűnik megismerni, akkor legalább azt találjuk már meg, hogy mi az igazságosság, az egy picit ilyen nyersebbnek meg kézzelfoghatóbbnak tűnik. És akkor elkezdtem azzal foglalkozni, aztán csináltam két mestert, egy politika tudomány és egy politika elméletmestert, és ott már beszippantott engem a nő téma. Méghozzá úgy szippantott be, hogy egy kis visszatekerés, mert ez fontos info lehet, hogy én egyébként egy olyan háztartásban nőttem föl, ahol a feminizmus, meg a nők elleni erőszak, mint téma, az egy ilyen mindennapos említésre került, mert hogy az anyukám is ebben a témában dolgozik, ő máshonnan, tehát ő áldozat segítő szögből közelíti meg ezt, de alapvetően ez felruházott egy olyan érzékenységgel erre a témára, hogy észrevettem azt, amikor hiányzik valahonnan ez a szempont. És egyre többször kellett ezt észrevegyem az egyetemi tanulmányaim során, hogy hiányzik a fősodratú, bármilyen disziplinában nyomultam is éppen, lehet legyen az filozófia, politika tudomány és így tovább, hogy ez egy ilyen teljesen marginális szempont volt, és egyre inkább úgy tűnt nekem, hogyha ezzel akar valaki foglalkozni, akkor az az általános ilyen hallgatólagos megállapodás, hogy mennyi lesz éppen a gender studies tanszékre, hogyha nemzetközi tanulmányokkal akar foglalkozni, de feminista szempontból, vagy úgy, hogy a nőjogi szempontokat is tekintve veszed, menjél szépen oda. És egy ilyen gettósodás.
Már ahol van.
Ilyen. Már ahol van ilyen, igen. Igen, pontosan már ahol van. Szóval egy társadalmi nemek tanulmánya a tanszékekre kvázi gettósodtak ezek a megközelítések, holott egyébként a tudományos közegben volt egy ilyen tökre izgalmas, és szerintem egy olyan irány, ami tökre megtermékenyíthette volna a legtöbb disziplinát, mert a 80-as, 90-es években már elkezdődött az, hogy a nők a különböző ilyen disziplinákban elkezdték a fogalmakat picit így megpróbálni úgy tágítani, vagy úgy átfogalmazni, hogy az képes legyen lefedni a kifejezetten nőinek tekintett élményeket is, és szerintem ez tök jó lett volna, hogyha ezt a fősodratok fölveszik, mert sokkal több rétűbbé válhattak volna akár fogalmi keretrendszerek ezáltal, de nem ez történt, hanem az történt, hogy ez akkor így kicsatornázódott uh-huh. ebbe az ilyen interdisziplináris társadalmi nemek tanulmánya dologba. Én viszont ezt nagyon nem akartam csinálni, hanem benne maradtam a fősodratban, tehát végül a PhD-mat is politikai és nemzetközi tanulmányok szakégiszén belül írtam. Elég furi bogár voltam én ott, de nem baj. És akkor hogy kanyarodtam ebbe az egész nő témába? Egyrészt egyre többször szemet szúrt nekem, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, nekem lustának tűnő elméletalkotások vannak, ahol ilyen kényelmes bizonyos dolgokat figyelmen kívül hagyni, és akkor az így nincs egyáltalán adresszálva, vagy még csak kísérlet sincs arra, hogy ez valahogy integrálva legyen.
Mire gondolsz például, vagy mi van kihagyva a mainstream elméletalkotásban?
Hát, fú, rengeteg példát tudnék mondani, de talán az egyik, ami ilyen nagyon kézzelfogható, az, hogy ugye minden politika elmélet az abból indul ki, még a legminimalistább koncepciók is, hogy az államnak erőszak monopóliuma van. És akkor van egy ilyen előfeltételezés, hogy és ez így is van, és ez így is marad, és ez így be van tartatva, és ez már így le van rendezve ez a téma, úgyhogy az interpersonális erőszakkal a politika elméletnek nem kell foglalkoznia.
Mert az egy kihágás.
Az egy kihágás, és a normált, az egy teljesen rendkívüli helyzet, akkor, és valami olyan, amire már így megvan a rendszer, tehát arra, és akkor azon már lehet vitatkozni a rendszeren belül, hogy akkor mennyire büntetésfókuszú legyen a kihágásokra adott válasz, amikor valaki nem tartja tiszteletben az állam erőszakmonopóliumát, és így tovább, de hogy igen, de hogy ez már egy ilyen technikai kérdés uh-huh. szinte, azt tűnt föl, hogy így félre van hessintve egy csomó tök fontos téma, vagy akár egyébként a gondoskodásnak is a témája, tehát hogy a legtöbb politika filozófia, vagy politika elmélet, ugye hát a modern korban ez rozianus alapokon szokott nyugodni, az egy ilyen önellátásra képes felnőtt egyént feltételez, aki senkitől nem függ, és akitől senki nem függ igazából, és hogy nagyon kevés olyan egyén van a világban, aki akár egy hosszabb időszakig is ilyen, mert egyébként a férfiak sem ilyenek, tehát a férfiak is gyerekként indulnak, és idősként öregednek meg, közben néha betegek, tehát hogy még amit szoktunk mondani, hogy fehér középosztálybeli férfiakra van kitalálva az elmélet, meg az, még ez sem igaz egyébként, mert ez csak akkor lenne igaz, hogyha ők soha nem lennének betegek, vagy nem lennének, ha nem szorulnának soha.
Nem, inkább ez a valóságtól való elszakadottsága látszik.
Igen, a valóságtól való elszakadottsága, de hát az még inkább, hogy mondjam, ez még nehezebben csapódik rá a nőkre, mert hogy közben azt, hogy ez láthatatlan tudjon maradni, azt nők tapasztgatják be azokat a réseket, amitől ez láthatatlan tud maradni, vagy amitől a valóságtól ennyire elrugaszkodott elméleteket lehet gyártani. Szóval, hogy ezek így nagyon szemet szúrtak nekem, és amúgy volt egy ilyen nagyon konkrét téma, ami után abszolút a nőkeni erőszak és az annak a konceptualizálási lehetőségei felé fordultam az egyetemi pályafutásom vagy időszakom alatt, és az a nemi alapú menekült státusznak a kérdése volt. Amire egyébként Virtudit hívta fel a figyelmet, mert itt Magyarországon volt egy eset, és annak kapcsán...
Ez a menekült válság idején, vagy attól függetlenül?
Nem, ez még azelőtt volt, a nemi alapú menekült státuszról így nagyon dióhéjban azt érdemes tudni, vagy hogy ez egy olyan ilyen problémakör, hogy ahhoz, hogy az embert befogadja egy ország menekültként, ahhoz azt kell bebizonyítanod, hogy ha visszatoloncolnának az eredeti államodba, akkor ott téged valamilyen védett alapon, védett tulajdonság alapon üldöztetés fog érni. Tehát egy ilyen szelektív kár.
Mi az a védett tulajdonság?
És ez az. És a védett tulajdonságok azok például olyanok, mint a vallás, politikai meggyőződés, az etnikai hovatartozás. Van egyébként egy ilyen társadalmi csoporthoz tartozás, ami a legilyen furibb és képlékenyebb, és egyébként a leggyengébb alapot adó ilyen védett tulajdonság. És a lényeg az, hogy a nemzetiség is egy védett tulajdonság. És olyan nem itt nincsen felsorolva, holott elég sok országban olyan a nőknek a helyzete, hogyha bármilyen más csoport szisztematikusan olyan bánásmóddal szembesülne, azt már üldöztetésnek neveznénk. Csak ezt olyan fura elképzelni, nőket üldöztetés, tehát, mert hogy azt gondoljuk, hogy a nőket így nem tudom teljesen kinyírni, senki nem akarja, hiszen szükség van rájuk a társadalmi reprodukcióhoz. De hogy most például egy pár nappal ezelőtt jött ki az, hogy a tálibok Afganisztánban most már azt vezették be, hogy úgy döntöttek, hogy a nőknek már egy szem is elég a látáshoz, úgyhogy nem mind tehát a két szemüket se lehet már látni, hanem csak egyet lehessen. A másik az le kell, hogy legyen takarva. Tehát, hogy mondjuk, ha egy ilyet elképzelsz, hogy ezt egy minden X bőrszínű emberrel megcsinálják egy országban, azt már mi üldöztetésnek neveznénk. Vagy hogy mondjuk a nemi szervét olyan szintig megcsonkítják a valamelyik népcsoport 90%-ának, akkor arra azt mondanánk, hogy az üldöztetés. És ez nálam nagyon beakadt, hogy a nem az itt nincsen felsorolva, és hogy meg lehet érvelni egyébként, tehát hogy vannak mindenféle ilyen nem nemzetközi jogi törvényszövegek, hanem iránymutatások, meg ajánlások, meg ilyesmi, tehát meg lehet érvelni abszolút, hogy ez alatt a társadalmi csoporthoz tartozás a legképlékenyebb ilyen csoport fogalom alatt a nem is el legyen ismerve, de hogy alapvetően az államok nem azt keresgélik, hogy hogyan tudnak minél több embernek lehetőleg menedéket nyújtani, tehát hogy ahhoz fognak ragaszkodni általában, ami a legminimálisabb felsorolás meg kritériumrendszer. Igen, és akkor erről írtam mind a két mesteremet, hogy ezt megvizsgáltam nemzetközi jogi szempontból, meg politika elméleti szempontból, hogy voltak éppen egyáltalán miért is van az, hogy államoknak be kell fogadni más államok tagjait, az így miért fontos, és egyébként ez egy legitimitás kérdés. Tehát arra jutottam végül ott, hogy az államok nemzetközi rendszere, ennek a legitimitása, az függ attól, hogy egyes államok más államoknak a legitimitás deficitjeit kvázi betömködik ilyenkor. Tehát amikor egy állam nem tartja fönt úgy az erőszak monopóliumát, ahogy fenn kéne neki tartani, hanem akár ő maga szisztematikusan abuzál valamilyen népcsoportot, akár hagyja, hogy az államán belül valaki mások szisztematikusan abuzáljanak valamilyen csoportot, olyankor ott egy legitimitás deficit jön létre, és akkor ezt kvázi tölti fel egy másik állam.
A liberális demokráciák esetében ez egy saját legitimitási kérdésé válik, hogy felelősséget vállalnak a nemzetközi rendé. Mondjuk ez így nem feltétlenül van így bármilyen nemzetközi rendben, de hogy a kortárs...
Igen, a kortárs nemzetközi rend szerint ez így van. És egyébként tehát a Genfi Egyezményt és a kapcsolódó nemzetközi jogszabályokat azért a legtöbb állam a világon az csatlakozott ehhez, tehát hogy nem is csak nyugati államokról van szó, hanem ez egy ilyen világrendbeli kérdés. És akkor innen már nem volt visszaút, mert ugye ezekhez a mesterekhez nekem hát végig kellett szisztematikusan elemeznem az ilyen legdurvább bánásmódokat a nőkkel, amik a világon előfordulnak, áttekinteni az nők elleni erőszaknak az összes formáját, ott kemény megmenések voltak egyébként, meg így a statisztikákat, meg a mindent, és akkor így a fejemre esett, hogy ez egy mekkora rohadt nagy probléma, és hogy egyébként egy intellektuális értelemben érdekes probléma, tehát hogy meg politika elméleti értelemben érdekes probléma, mert hogy ez egy olyan csoport, ami egyébként a világ minden országában szembesül különböző szinteken rossz, de szisztematikusan rossz bánásmódokkal, tehát ebből a szempontból mondjuk más, mint a rasszizmus esetében, hogy különböző országokban különböző csoportok vannak racializálva, és ezáltal szisztematikusan rossz bánásmódban részesítve, de hogy itt nem ez a helyzet, hanem itt mindig ugyanaz, és akkor egyáltalán hogy tudja egymás legitimitás deficitjét betölteni egyik-másik állam, amikor hát az egyikben van ez a gond, a másikban meg szintén az, hogy nem ültetik le a sorozatos nemi erőszak elkövetőt, vagy a bántalmazókat, vagy itt, tehát, hogy igazából ez a legitimitás deficit minden államban valamilyen szinten jelen van, hogy a nő állampolgárok védelme tekintetében nem feltétlenül érvényesíti az állam az erőszak monopóliumát. És hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni, hogyha mindenhol van egy ilyen legitimitás deficit, egy kicsit legalább, vagy van, ahol meg nagyon, és akkor így kanyarodtam arra, hogy akkor ebből fogok PhD-zni, és akkor ott pedig én azt kutattam, hogy a kortárs igazságosság elméletek keretrendszerében hogyan lehetne konceptualizálni a nők elleni erőszakot, mint globális társadalmi problémát. És hogy vajon lehet-e hasznosítani. Ugye az igazságosság elméletek azok leginkább elosztási igazságtalanságokról szólnak, tehát gazdasági egyenlőtlenségről, vagy így is nevezhetjük, meg azzal kapcsolatos ilyen hatalmi viszonyrendszerekről, de hogy nem klasszikusan balos keretekben van ez megfogalmazva, tehát nem marxista nyelvezettel élnek, vagy ilyesmi.
Bár egyébként van analitikus marxista igazságosság elmélet
van,
is,
létezik.
De a marxista hagyománynak inkább ennek az egész keretrendszernek a kritikája jellemző,
igen.
Vagy például hozzám az áll.
Igen, igen, de szerintem egyébként nagyon érdekesen hasonló dolgokat bírnak mondani marxista alapokból kiindulók, uh-huh. meg mondjuk Pogéból kiinduló elmélészek. Igen, ilyen részletesség most nem biztos, hogy érdemes beleszállnunk, de hogy az a lényeg, hogy nagyon sok a gazdasági egyenlőtlenségekkel kapcsolatban nagyon sok nagyon izgi elmélet született arra, hogy egyáltalán a struktúrát megpróbálni leírni. Hogy mi az a struktúra, ami ezt létrehozza, hogy megpróbálj szétszincálni, szétszálazni a felelősségeket, hogy milyen fajta ágensek, cselekvők azok milyen felelősségekkel rendelkeznek abban, hogy újra és újra létrehozzák ezt az egyenlőtlenséget, és reprodukálják, és azt a szenvedést, ami ezzel az egyenlőtlenséggel jár, vagy ami ebből teljesen várhatóan és megvalósulhatóan fakadni fog, hogyha mindannyian továbbra is részt veszünk ezeknek a reprodukálásában, és hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni, és akkor én úgy voltam vele, hogy nagyon izgi, akkor nézzük meg, hogy a nők elleni erőszakot tekintve, hogy az is egy olyan nagyon káros társadalmi jelenség, amiről tudjuk, hogy újra és újra létre lesz hozva, ameddig úgy működnek az összes rendszerek, ahogyan most működnek, és igen, és hogyha szeretnénk, hogy ez ne hozódjon létre folyamatosan és újra, akkor mit lehetne csinálni? És akkor ez volt a disszertációm, hogy ezt próbáltam elemezgetni, és majd remélem, hogy fogunk róla dumálgatni, hogy ennek milyen érdekes felfedezései voltak ennek az utazásnak. Igen, és akkor utána mondjam azt is, hogy utána mi volt?
Hát fiú, szerintem engem az mindenképp érdekel, beszéljünk majd erről, de az a része mindenképp érdekel, hogy utána meg a gyakorlat felé mentél,
igen.
Tehát hogy nem maradtál az akadémiában, és most jelenleg többek között önvédelmi trénerként dolgozol, és ez amúgy engem nagyon érdekelne, igen, hogy a fejedben hogy állnak össze ezek a dolgok, vagy mik a kapcsolati, hogyan befolyásolt egyébként mondjuk a praktikus munkádat nőkkel nap, mint nap az, hogy előtte meg ezekkel foglalkoztál,
igen.
Mert szerintem ez az egyik legérdekesebb kérdés amúgy, hogy hogyan lehet gyakorlatot és elméletet
igen.
egyesíteni. Aztán az igazságosság meg a biztonság kérdésében mindenképp bele akarok majd menni.
Egyébként ez egy nagyon klasszikusan feminista gondolat az elméletnek meg a gyakorlatnak a nagyon-nagyon összekapcsolása. Egyébként nem tudom, hogy találkoztál-e már ezzel, tudom, hogy sokat szoktad emegetni a realizmust, hogy volt egy ilyen időszak, amikor sokan azt emlegették, hogy a feminizmus az egyetlen normatív realizmus. Tehát, hogy egy olyan szemléletmód, ami nagyon a nyersvalót nézi, a hatalmi viszonyokat nézi, az érdek, tehát, hogy mindent érdekek kapcsán ír le, de közben pedig nem azt mondja, hogy úgyhogy csak a hatalomban, hanem azt mondja, hogy azért attól még lehet normatív célunk az, hogy ezek a viszonyrendszerek ne így nézzenek ki, de ahhoz meg kell neveznünk, meg kell néznünk, hogy a valóságban mi van, és hogy ezekben a viszonyrendszerekben mi van. Úgyhogy nekem ez így valahogy nagyon összeáll, meg összeillik, és nekem személyesen ez az utazás, ez úgy nézett ki, hogy már az egyetemi évek alatt én elkezdtem bedolgozni magyarországi nőszervezetekhez, én külföldön tanultam, de hogy azt éreztem, hogy amennyire tudom magamat hasznosítani online, hogy nem tudom, tehát, hogy bármilyen virtuális módokon, meg egyébként volt én is, hogy tüntetésekre hazajöttem, nem csak nőjogi tüntetésekre, de szóval, hogy közben meg azt is éreztem, hogy szerették, hát ezzel biztos te is tudsz azonosulni, mint valaki, aki szintén volt külföldön, meg szerintem sokan vagyunk, akik kint tanultunk, de szerettük volna így hasznosítani magunkat itthon, és akkor volt egy ilyen nagyon aktív mércés időszak is, meg mondom, bedolgoztam itthoni nőszeretekben, nem volt például akkor még a Patent Egyesületnek Facebook accountja, akkor azt megcsináltam, akkor nem tudom, milyen dolgokat csináltam. És aztán hazajöttem, eredetileg úgy, hogy csak egy rövid időre, aztán itt ragadtam, vagy itt maradtam, és akkor meg teljesen beszippantottam ebbe a dologba, mármint, hogy a nőjogi aktivizmusba, meg a civil szférában való aktivitásba, és annyira üdítő volt az, hogy azt látom, hogy valami kézzelfogható és azonnalibbnak ható haszna van annak, amit csinálok. Nagyon azt éreztem, vagy egyre inkább azt éreztem az egyetemi évek alatt, hogy mi itt egymásnak prédikálunk. Tehát, hogy olyan emberek, akik már alapból egyes nüanszokat leszámítva egyetértenek, azok így azzal szórakoztatják magukat, hogy azokat a nüanszokat minél inkább szétszálazva bebizonyítják, hogy egyikük okosabb, mint a másik. Nagyjából így ez volt az érzésem, és amúgy ebben van egy olyan fajta élvezet, mint amikor az ember egy jó sakkpartiban van benne, tehát én ezt így adom, csak miután megízleltem azt a fajta élvezetet is, amikor így van egy projekt, amit így kitalálunk, és aztán megvalósul, nehéz volt élveznem azt a másikat. Szóval, hogy így azt hogy igen, így tök jó, de hogy egy picit ilyen öncélúnak érzem, vagy nem tudom. És de egyébként azóta, tehát, hogy ez csak az én megélésem, közben pedig baromira szükségesnek látom amúgy azt a frontot is, tehát, hogy ezeknek mind szimultán megvan a szerepe, és ezek ilyen egymást kiegészítő dolgok, de nekem személyesen így rájöttem, hogy az nem az, amitől én igazán így, nem tudom, hasznosnak érzem magam a társadalomban, és akkor így teljes erővel inkább, onnantól kezdve, hogy hazajöttem, és még jobban bele tudtam magam vetni a dolgokba itthon, akkor picit túlságosan is talán belevetettem magam, és akkor a nőszeretekkel dolgoztam, főleg igazából projektindításokat csináltam sokat, de hát igazából mindent, és azt hiszem ez is volt a vesztem végül.
Amúgy erről az illéssel, a Szurovec illéssel volt egy beszélgetésed most az eltetlenítési törvény kapcsán.
Igen.
Akit amúgy ez érdekel jobban, hogy ez az NGO szektor, igen, meg milyen nehézségek vannak.
Igen, és hogy abban milyen lenni. Igen, az tényleg.
Ajánlom.
Igen, hú, köszi, hogy ezt említetted. Igen, és szóval az a lényeg, hogy ott, azért ott is én a legtöbbet amúgy strukturális feladatokban vettem részt, ami az ilyen pályázatírások, érdekérvényesítő anyagok írása, projektek kitalálása, esetleg elindítása, de aztán így a megvalósítása, tehát hogy a konkrét érintettekkel való munka, vagy face-to-face munka, az kevésbé volt benne, és onnan nyomorgultul kiégtem egy pár évvel ezelőtt. Ez egy nagyon sok összetevő sztori, abban most bele szeretnék menni, de már egy ideje csináltam ezt az önvédelmi sportolás dolgot. Eredetileg egyébként egy ilyen nagyon, nem is tudom, underground szervezésben csak úgy gyakorolgattunk csajokkal, még akkor, amikor hazajöttem sok évvel ezelőtt, a közkincskönyvtárban csináltunk egy ilyen kis önképzőkört gyakorlatilag, az akkori párom egy férfi volt, aki tartotta ezt, és aztán, amikor ő kikerült a képből, akkor így gondolkodtuk a csajokkal, hogy folytassuk-e, vagy ne folytassuk, és mondtuk, nehogy már csak azért, mert elment a csávó, ne folytassuk, és akkor folytattuk ezt a kört, és akkor elhívtunk Krav Maga instruktort magunkhoz, és akkor ott így egymással gyakoroltunk, ez szuper volt az időszak. És aztán én egyre inkább egyre inkább megkedveltem ezt a dolgot, meg elkezdtem látni ebben azt, hogy mennyit tud adni nőknek ez a fajta mozgás a puszta, konkrét, technikai tudáson fölül. Tehát, hogy mit ad megérezni az erőt, mit ad az, hogyha nők egy ilyen kontextusban és egy ilyen térben elkezdünk beszélgetni egymással, és így tovább, és akkor utána ez így sokáig munkált bennem, még így a civil szervezeti évek alatt is, ahol egyébként én folyamatosan csináltam ezt az önvédelmezést, és akkor, amikor kiszálltam a szektorból, akkor arra gondoltam, hogy most egyrészt nyilván, tehát én most ilyen szabadúszó vagyok, meg igen, azóta az vagyok, most te is az leszel, mint láttam a posztjaidat, úgyhogy ez egy izgalmas élet, ez a szabadúszás. Szóval, hogy egyrészt szabadúszó szakértőként tevékenykedem a témákban, amihez értek, ami a nők elleni erőszak, meg az aklatás, meg annak a megelőzése, megkezelése, meg ilyesmi. Másrészt pedig akkor én így elhatároztam, hogy jó, akkor én instruktor leszek, és instruktor is lettem, és tanfolyamokat, meg workshopokat tartok nőknek, nők elleni erőszak témában, tehát, hogy igen, a tanfolyamon elég sok, meg egyébként a workshopokon is elég sok beszélgetős, meg elméleti rész is szokott lenni, és kicsit úgy nézem ezt egyébként, mint hogyha így folyamatában én úgy látom ezt, mint hogyha így az elefántcsontoronyból így egyre valóság közelibbé, meg egyre a húsba vágóság irányába egyre inkább sodródtam, vagy inkább léptem, mert amúgy ez nem a, tehát hogy ez egy tudatos közelebb lépés volt, minél közelebb lépés a minél valódi valóságokhoz. És most ebben nagyon jól érzem magam, mert azért a tehát, hogy ugyan a civil szervezeti tevékenységek, azok sokkal valóságközelibbnek azokat sokkal valóságközelibbnek éreztem, mint ami az egyetemi tanulmányaim alatt volt, de amiatt, hogy a struktúrális feladatok voltak szintén, az szintén még egy picit túl távoli volt. Itt viszont tényleg az van, hogy nagyon kézzelfogható változásokat látok egyik pillanatról a másikra.
Na mi történik nőkkel egy ilyen önvédelmi tréning hatására?
Annyi minden történik, és olyan jó látni. Megnyílnak, felszabadulnak, összekapcsolódnak, megerősödnek, megtalálnak olyan dolgot, ami egyébként mindig is ott volt, és ez tudom, hogy bazinyálasan hangzik, de hogy így van, és Én úgy szoktam ezt nevezni, hogy így, amikor lekerül a fedő, ez amit leginkább próbálok facilitálni a tanfolyamok alatt, ez az átbillenés, hogy nagyon sok nő nagyon-nagyon lefedőzi magát, erre vagyunk tanítva, tehát ez nem véletlenül történik így, vagy azért, mert ilyen személyiséggel születnek a nők, vagy ilyesmi, hanem ez a nagyon, nagyon lefolytott mozgáskultúra, nagyon önszabályozó viselkedés, önmonitorozó, nem szabad kiengedni, nem szabad, nem tudom, túl kellemetlennek lenni, és így tovább. És a tanfolyamon én nagyon szeretem hozzájárulni ahhoz, hogy csajok így levegyék magukról a fedőt, és elkezdjék kiereszteni magukat igazából. Úgyhogy ilyenek történnek többek között. Ja, és szuper.
Igen, amúgy én is voltam ilyen workshopodon, szóval mindenképp beszéljünk róla, de a biztonság kérdése, ami miatt én nagyon akartalak hívni, mert engem ez az elmúlt egy évben elképesztően elkezdett foglalkoztatni, hogy egyrészt a politikámet is mit tud kezdeni ezzel, tehát hogy beilleszthető-e egyáltalán a biztonság értékként, vagy megvalósítandó célként a hagyományos, vagy jelenleg az analitikus politika filozófiában mainstreamként működő ilyen igazságosság elméletekbe, és te pont ugye ezzel foglalkoztál, szóval nagyon érdekel, hogy ebbe mire jutottál. A másik része meg nyilván az, hogy az ideológiai térben hogy tud megjelenni, tehát hogy a politikának a verbalitás szintjén létező, de mindennapi gyakorlatában. Mm-hmm. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy nem tudom, a biztonságot például az utcákon szeretnénk megvalósítani, most mondjuk ezzel kapcsolatban pont a New York-i előválasztáson a demokratikus szocialista Zoran Mamdani, ugye például ez volt az egyik kampányüzenete, hogy mindenki érezze magát biztonságban New Yorkban. Én ezt korábban elmondtam, hogy dolgoztam szintén egy ilyen kampányon, a Jár nekünk a biztonság kampányon Józsefvárosban, és hogy ezeknek az ellentmondásoknak láttam a megvalósulását. Tehát, hogy amit már te is felhoztál, hogy a baloldalnak van egy ilyen feszült vagy kényelmetlen viszonya a biztonsággal. Másrésztről meg látszik, hogy a jobb oldal, vagy a szélső jobb oldal, meg nagyon magabiztosan beszél róla, és az egyik olyan szó ez, vagy fogalom, amiben bele lehet csomagolni nagyon nem oké célokat is, hiszen ki ne szeret, vagy szóval, hogy a biztonság azért alapvetően egy kedves, pozitív szónak tűnik. A másik, amiről valamennyit beszéltünk már mi is, és följött az elmúlt időszakban Magyarországon, az a mondjuk a BKV-n levő biztonság élmény, ugye, amivel kapcsolatban megint egy ilyen fegyelmező javaslatok jelentek meg ugye elsősorban a Vitézi kampány részéről, de végül a karácsonyféle főváros is ugye ezt a BKV rendészetet valahogyan megvalósította. Tehát, hogy azt látom, hogy itt van egy nagyon izgalmas összecsúszással nagyon elméleti kérdéseknek, tehát, hogy mit jelent a biztonság, kinek a biztonsága kerülhet be a közösségnek az ügyei közé. Másrésztről pedig van egy nagyon gyakorlati kérdés is, hogy igen, mik azok az intézmények, amiken keresztül megvalósítjuk ezt, és akkor amivel kapcsolatban, tehát többször voltál szintem a Partizánon, az ugye kifejezetten most ugye a japán hölgynek a halála és az erőszak, ami sokkolt szerintem azért az egész országot, és most azt látjuk, hogy valami kormányzati reakció mégiscsak volt rá, és lehet róla szó, de nem tudom, hogy mennyire látod azt, hogy a diskurzus ezzel kapcsolatban úgy egészében átlátja azt, hogy mit jelent a női biztonságélmény. Most, hogy nagyon sok mindent bedobtam.
Azt tudni.
Nagyon sok mindent bedobtam, de azért is, hogy szóval amire rá tudsz kapcsolódni, azon kezdjünk el beszélgetni, meg azért is próbáltam, hogy akik hallgatnak minket, néznek, azoknak mutatni azt, hogy tényleg körbenézünk, és mindenhol felmerül igazából a biztonság kérdése.
Igen. Abszolút. Hát figyelj, engem nem kell arról meggyőznöd, hogy ez egy nagyon-nagyon ízis fogalom. Ugye egyébként szerintem az, ahogyan a biztonságot a jobb oldal használja, az inkább egy retorikai fordulat. Tehát, hogy ott inkább a félelemmel próbál operálni, mert ugye amikor azt mondjuk, hogy a biztonságot fogjuk mi megvédeni, akkor igaz, és akkor, tehát hogy ez úgy van itt tálalva, vagy hogy mondjam, szerintem ennek az a célja, hogy félelmeket tovább táplálja, meg tovább gerjesszen különböző egyébként nem annyira ismert fenyegető források irányába. Tehát, hogy, mert hogy egyébként olyanoktól kell ilyenkor félni, akikkel nincs napnapi tapasztalata az átlag választópolgárnak, mint mondjuk a menekültek esetében, amikor arról is volt szó, hogy akkor majd jönnek, és akkor ők veszélybe sodornak.
De lehet, hogy van egy valós, nem tudom, státuszvesztéstől való félelem, csak hogy azt annak a felerősítése, vagy csatornázása.
Igen.
Vagy szerintem ez fontos, hogy amúgy lehetnek
persze,
valós
persze, csak
élmények, közben... meg sérelmek mögötte.
Igen, főleg szerintem én egyébként valós félelmeket mondanék inkább, mert például nagyon sok tapasztalata akkor még, amikor mondjuk a menekültek voltak ennek az ilyen fő vívői, valós tapasztalata nem sok volt akkor még egy átlag magyar
állampolgárnak. Nem menekültek, más
ja, másokkal, igen, más problémákkal, abszolút, igen. Szóval, hogy én ezt egy picit ilyen retorikainak látom a biztonságnak itt az alkalmazását, és szerintem egyébként két irány van, ahogyan a biztonság fogalmát, nem is tudom, hasznosíthatjuk, vagy amit csinálhatunk vele. Az egyik az, hogy egyébként minden mást is lehet, hogy meg lehet fogalmazni biztonsági kérdésként. Tehát, hogy lehet beszélni, tehát, hogy valahol a lakhatás is egy létbiztonsági kérdés, a szegénység, a egészségügy állapota, tehát, hogy igazából minden megfogalmazhatunk úgy is, mint valami, ami az alapvető biztonságodat veszélyezteti, hogyha nem működik az a rendszer, vagy az a dolog. Lehet azt, hogy ezt egy ilyen fő fogalommá kiemeljük, és kvázi ilyen rendező elfként használjuk.
Amúgy ezt csinálta a magyar baloldal Megyesi Péter idején, és aztán egy évtizeddel később a Jobbik használta ugyanezt, ugye a létbiztonság, jogbiztonság, közbiztonság.
Igen. Szóval, hogy lehet egy ilyen irány. A másik irány, tehát az, amivel mondjuk én éltem, az az, hogy, mert nekem ezzel annyi problémám van, hogy én nem annyira szeretem a fogalmak tartalmának a nagyon kiszélesítését. Tehát, hogy én szeretem, hogyha megmarad viszonylag szűken egy fogalom, meg ilyen elég konkrét dolgokat ír le, és szerintem hasznos, hogyha az interpersonális erőszak kockázatára van egy szavunk, ami legyen az, hogy ennek az ellentéte a biztonság, és akkor hogyha azzal tudunk kifejezetten foglalkozni, és egy picit azt érzem, hogyha így túlzottan kiszélesítjük, akár egyébként az erőszakkal is megtörtént ez, hogy az erőszak fogalma is egy nagyon kiszélesített jelentést tartalmat kapott az utóbbi években, amivel én nem értek egyet, hogy ez így legyen, és majd erről is tök jó, hogyha dumálunk, mert azt szokás gondolni, hogy ezt a feministák nagyon szeretik, hogyha ez így van, hogy az erőszakot így nem
kiszélesítik. Mondd, hogy miért nem.
Mondjam, hogy miért nem. Jó. Jó, oké, akkor ez most egy, akkor ezt most így lájjunk. Nyitunk egy zárójelet, jó, szuper. Szóval, hogy nyissunk egy zárójelet. Én azt gondolom, hogy a jó dolog, ami történt, az az, hogy elkezdtük látni, amit úgy szoktunk nevezni, akik az erőszakkal foglalkozunk, hogy az erőszak kontinuumát elkezdtük látni. Ez így sokan a MeToo-val kötik ezt össze, de ez nem csak a MeToo-nak köszönhető. Ez azt jelenti, hogy elkezdtük azt látni, hogy a durvább erőszak esetek, tehát az, amit így senki nem kérdez meg, hogy ez egy agresszív cselekmény, azok nem egy vákumban vannak, és így azok vannak, és azon kívül csupa teljesen jó dolog történik, hanem hogy az van, hogy árnyalatok vannak, és hogy vannak ilyen teljesen mindennaposnak tekintett transgressziók az emberekkel, egyes emberekkel szemben, mondjuk például az én területem tekintetében nőkkel szemben, és van ennek egy ilyen skálája, vagy ilyen kontinuma, ahol így egyre durvábbá árnyalódik ez a dolog, egyre inkább olyanná, amire már mindenki azt mondaná, hogy na ez már elfogadhatatlan, és nem nagyon könnyen lehet két ilyen tiszta kategóriát alkotni egy egymással össze nem vágó két Venn-diagramban, vagy két ilyen halmazban, hogy a jó viselkedés, meg normális viselkedés és az egyértelműen erőszak, hanem hogy ezek így mennek egymásból, és más-más helyeken lesz az a pont, amitől emberek azt mondják, hogy na innentől én ezt erőszaknak nevezem. És ez szerintem jó, hogy ezt felismertük. De erre szerintem nem az a megoldás, hogy akkor mindent nevezzünk erőszaknak, mert amit ez szerintem tud eredményezni, az az, hogy elsúlytalanítja a dolgoknak a kontinuum legdurvább végén levő dolgait. Tehát amikor rendszeresen hivatkoznak kiskorúval szemben elkövetett szexuális erőszakra az újságíró zaklatásként. Az nem zaklatás. Tehát a zaklatás, az zaklatás. A nemi erőszak, ami kiskorú ellen elkövetett egy felnőtt, az nem zaklatás. Tehát az nem egy, hogy mondjam, tehát fontos, hogy a dolgokat a megfelelő, rájuk vonatkozó néven hívjuk, minden esettípusnak megadva azt a figyelmet, meg fogalmi pontosságot, ami szükséges hozzá, de hogy nem mindenre ugyanaz a válasz szükségeltetik, és nem mindent ugyanúgy hívnak, és nem minden pontosan ugyanannyira súlyos. Szóval, hogy én ebben látok veszélyt ebben a nagyon-nagyon kiszélesítésben. Azt is értem, hogy ez hogyan, meg miért történt így. Tehát alapvetően például, amikor a nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszakról elkezdett a mozgalom beszélni, akkor az tök fontos volt, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy nem csak a fizikai erőszak van, hanem abban, amit kényszerítő, kontrolláló párkapcsolati kontextusnak hívunk, abban többféle eszközzel dolgozik egy elkövető. A fizikai erőszak, és az csak ennek egyike, nem is kell, olyan is előfordulhat, hogy valaki teljes mértékben kontrollál tudja hajtani a partnerét, és egyszer nem kellett fizikai erőszakot alkalmaznia, mert úgy tud válogatni a többi eszköztár közül, hogy akkor is fel tudja ezt a kontrolláló kontextust állítani, hogyha nem használ erőszakot. És ez tényleg fontos volt megnevezni, és akkor erre születtek meg ezek a fogalmak, hogy lelki erőszak, meg verbális erőszak, meg ilyesmi. És ez tényleg fontos volt akkor azért, hogy fel tudják ismerni érintettek, hogy ó, basszus, hogy tényleg ez is gáz, és valóban ez történik velem, és így kvázi nevet kapott valami, amit érzékeltek nők, hogy történik velük. De közben sajnos szerintem ez a pontatlanság, ez aztán, hogy mondjam, kontraproduktívá vált, mert ugye az lett belőle, hogy jó, igen, a nők azok, hogy a férfiak azok tényleg fizikailag erőszakot alkalmaznak, de hogy a nők meg azok meg verbálisan, mert hogy akkor a nők meg csúnyákat mondanak, és akkor ez így kvázi 50-50, vagy hogy teljesen félrevisz, mert nem arról van szó, szerintem, amiről igazán szó kéne, hogy legyen, ami a mintázat, a kontextus, kinél van a hatalom, ki hozza a döntéseket, hogy néz ez ki. Igen. Ja, tehát nem tudom, talán bezárhatjuk az árójelet.
Ja, én igen. Csak annyit ehhez, hogy igen. Amúgy most pont a Kovács Eszternek van ezzel kapcsolatban egy sorozata, igen. Azt is nagyon ajánlom.
Igen.
És ő ezt hozzá be, hogy nem csak az erőszakkal történt ez, hanem több szóval
persze,
is. Tehát
abszolút.
Mondjuk a traumával is mondjuk megtörtént ez, vagy az áldozatiságnak az, hogy ez hogyan van adott esetben fel is használva így arra, hogy bizonyos kontextusban, ahol valaki valójában nem áldozat, de hitelességet építsen magának, és hogy ezekben szerintem csak, hogy így lekerekítsük, az a legsúlyosabb, hogy azokat, akiknek valóban biztonság hiánya van, vagy veszélyben vannak, vagy erőszak áldozatai, az ő élményeiknek az elbeszélését nehezíti meg leginkább, hogyha minden is trauma, meg minden is erőszak. És hogy igen, ez szerintem itt az a fontos állítás, hogy amit nagyon sokszor a, nem tudom, valamilyen ilyen hiperprogresszivizmussal, és ilyen módon akár a feminizmussal is egyesítenek, hogy pont szerintem a magyar diskurzus ez nagyon szuper, hogy pont feministák, vagy progresszív kritikus elméletalkotók beszélnek arról, hogy nem szabad mindent, mindenhogy összemosni.
Igen.
Ja, bocs, biztonság.
Igen, abszolút, és szerintem egyébként közben meg fontos felismernünk azt, hogy az, amit a legtisztább definícióban erőszaknak nevezünk, hogy az nem egy vákumban jön létre, és hogy igenis vannak ezek az összes többi dolgok, és hogy nem létezne ez az összes többi nélkül, csak azok mondjuk zaklatás, vagy
elnyomó
egyenlőtlenség. Például nagyon nehéz, hogy mondjam, szóval szerintem például van olyan, hogy egyenlőtlen párkapcsolat, ami nem bántalmazó párkapcsolat. Ez egy megosztó állítás, de hogy szerintem van a kettő között különbség. És nagyon-nagyon-nagyon sok párkapcsolat egyenlőtlen, de nem feltétlenül bántalmazó is. És akkor ebben ugyanúgy megvan ez a kontinuum, vagy ez az olyan skálázhatóság, meg árnyalatosság, mint ahogy a többi ilyen erőszaktípusban. Na de akkor biztonság. Szóval, hogy ott tartottunk, hogy vagy felemelhetjük, vagy felemelhetjük ezt a fő fogalommá, vagy nem, hanem megtartjuk a biztonságot annak, hogy az interpersonális erőszaktól való vagy annak a veszélyének a hiánya. Tehát nevezzük akkor így. És akkor én elmesélem, hogy én végül hogyan konceptualizáltam ezt, ami nem jelenti azt, hogy ez így a mód, ahogyan ezt konceptualizálni kell, hanem én ezt találtam. Nekem eléggé tetszett Nancy Frasernek ez az ilyen, az a rendező elve, ami a részvételi paritást fogalmát határozta meg, mint egy ilyen rendező elv. Ugye ez onnan indult, nem tudom, hogy ez túl elméletes lesz-e, vagy pedig már egyenesen uncsi a te hallgatóidnak, de hogy volt ez a nagy vita, az elosztási kérdések versus elismerési kérdések, és hogy alapvetően igazából mi a lényeg, vagy mi az, ami a fő dolog. És akkor nekem nagyon bejött az, ahogyan Nancy Fraser egy huszárvágásra azt mondta, hogy mindegyik, és sőt, nem is csak ez a kettő, nem is csak elosztási, és csak elismerési dimenziói vannak az igazságosságnak, hanem van a politikai reprezentáció dimenziója, és akkor ez angolul olyan szép, mert három R betűvel kezdődő szó, és akkor én ezt rontottam el a PhD-mal, mert odaraktam egy S betűt a security-val, mert hogy én így, és ugye ott az az elmélet, hogy van ez a három igazságosság per igazságtalanság dimenzió, amikben mind az a gond, hogyha gond van ezeken, akkor a részvételi paritás nem tud megvalósulni, ami azt jelenti, hogy nem tudnak egyenlő felekként részt venni a társadalmi politikai életben azok a felek, akik itt érintve vannak. És akkor én erre javasoltam azt, hogy szerintem a biztonság is egy ilyen dimenzió, mert hogyha a legegyszerűbb példával élünk, amit te is, amiket felhoztál, azokhoz többhöz is kapcsolódik, hogy a köztér használatban, tehát mivel a köztér az egyik lókusza annak, hogy mi itt egy társadalomként együtt így létezzünk, és a köztér használatban például tökre kijön az, hogy azt nem részvételi paritásban használják a nők, mert hogy ezen a biztonság dimenzión van egy olyan egyenlőtlenség, ami miatt mi többet vagyunk félelemben köztereken, mint férfiak vannak félelemben, és ez nyilván, és egyébként megalapozott félelmekben vagyunk, tehát még csak nem is azzal, hogy valamilyen, nem tudom, projektált bumustól félünk, és akkor nekem ez volt így a javaslatom, hogy nézzünk a biztonság kérdésére eképpen, és szerintem egyébként ez más, tehát ez nem csak a nő témában lenne egy releváns vagy hasznos ilyen újítás, hogyha igazságtalansági dimenzióként tekintenénk az interpersonális erőszak kockázatára per annak hiányára, hanem tényleg, tehát hogy akár nagyon sok hajléktalan ember is számol be arról, hogy a félelem az erőszaktól, és hogy bármikor igazából őket érheti erőszak, akár hatósági személy részéről, akár nem, bárki részéről, és ők nem fognak azért jogorvoslatot kapni, vagy attól védelmet kapni. És akkor még a hajléktalan embereken belül vannak a hajléktalan nők, akiknek ugyanez áll, és még a hajléktalan férfiak részéről is áll. Tehát, hogy szerintem hasznos lenne ezt jobban beemelni, ezt a kérdéskört a balos politizálásunkba, beszélgetésünkbe. Szóval ez az egyik dolog a biztonsággal kapcsolatban. És a másik pedig az, amit így gondoltam, hogy elmesélek, vagy amit én találtam, az az, hogy van, nem tudom, hogy Iris Marion Young az megvan, meg mennyire van, meg sok kritika éri, de nekim kijött egy posztumusz.
Belinkeljük majd az összesen dolgot. Jó. Szóval mindig azt szoktam, hogy aki fel van iratkozva a hírlevelemre, az megkapja az Szuper. Összes ilyen plusz kontentet.
Szuper, köszi. Szóval, hogy ő szerintem egy nagyon érdekes elmélész egyébként, aki sokféle kísérletet tett az ilyen fősodratú politika-filozófiák kvázi érzékenyítésére, olyan csoportok küzdelmeire, meg életüket befolyásoló tényezőkre, akik nem a, nem tudom, legnagyobb hatalommal rendelkező csoportok. Na, de neki megjelent posztumusz egy könyve, Márta Nussbaum szerkesztésében, ami a felelősségről szól, kvázi a kollektív felelősségről, az címe, hogy Responsibility for Justice, felelősség az igazságosságért, és ez egy nagyon érdekes könyv, mert azt próbálja csinálni, azt próbálja megnézni, hogy hogyan lehet az ilyen nagyon kumulatív módon reprodukált igazságtalanságokban felelősségről beszélni. Tehát, hogyha vannak olyan társadalmi rendszerek és jelenségek, amiket úgy tartunk fent kollektíven, kumulatíve, nagyon sok pici cselekedettel, hogy egyébként nem rossz indulat vezérli azokat a döntéseket, amik annak a jelenségnek a fennmaradását vagy megszületését eredményezik, akkor azzal mit lehet morális szempontból kezdeni? Tehát, hogy mit tudom én, mindannyian részei vagyunk egy kapitalista rendszernek, és mindannyian hozunk minden nap olyan döntéseket, amik belefaktorálnak ebbe a rendszerbe, és ő így azt mondja, vagy azt javasolja, hogyha levennénk a hibáztathatóságot, tehát azt a morális ítéletet, hogy itt rossz indulatú szándékok vannak, vagy van egy hibáztathatóság a rendszerben részvevő személyeknek, de azt mondják, hogy attól függetlenül, hogy nincs hibáztathatóságuk, mégis van politikai felelősségük az adott rendszer, amiben ők is részt vesznek annak a megváltoztatására, azért, hogy ne produkálja azokat a szenvedéseket, meg azokat a kiszolgáltatottsági helyzeteket, amiket egyébként produkál, ez lenne a jó kvázi felelősségmodell. Mind mosolyogsz?
Hát csak, hogy na, itt is szerintem a szavaknak a kiterjesztése tökre fölmerül, tehát hogyha mindenki felelős, akkor szerintem sokkal nehezebb valójában pont az igazi nagy hatalmi különbségeket meg struktúrális dolgokat beazonosítani.
Igen, abszolút, de közben meg az is van, hogy...
És ez amúgy, vagy nekem ez igen. A feszültségem leginkább a legtöbb igazságosság elmélettel, hogy nyilván teljesen logikusan a végére odajutnak, hogy minden területén az életnek fölmerülnek ilyenek, vagy mindannyiunk között fölmerülnek ilyenek, és akkor Pont azt érzem, hogy azok a akár gazdasági, akár nemi, igazán nagy strukturális különbségek válnak nehezebben megfogalmazhatóvá. Most ez a mém kultúrában nincs etikus fogyasztás a kapitalizmusban szintű állításokban, nem tudom,
abszolút, de közben pedig szerintem egy valid kérdés az, hogy jó, de hogy mégse lehet azt eltagadni, hogy amúgy, hogyha nem csinálnánk mindannyian ezeket a dolgokat, tehát hogy a rendszernek kell, hogy a részevői is csinálják abban az életüket, tehát hogy teljesen eltekinteni sem lehet tőle, és ő erre próbál egy ilyen megoldásszerűséget hozni, szerintem, vagy nekem úgy tűnik. Egyébként pont az ilyen sweatshop munka az ilyen egyik fő példája
kényszer
erre.
Kényszer munkában, hát, vagy minek nevezzük, az ilyen...
Ezek az ilyen borzasztó munkakörülmények között előállított ilyen kiszervezett gyárakban előállított kényelmi termékeknek a fogyasztásának a kapcsán kezd el először erről gondolkodni. De most nem is igazán abba akarok belemenni, hogy ez így mennyire hasznos vagy nem hasznos, hanem ami érdekes volt nekem ennek kapcsán, amikor ez a könyv kijött, utána nagyon sokan kezdtek el a bűnözés, tehát megpróbálni azt nézni, hogy akkor, vagy nem nagyon sokan, de hogy azok, akiket ez érdekelt, hogy vajon a bűnözés, amire azt szoktuk mondani, hogy ez egy egyéni felelősség, de hogy az, hogy a bűnözés az egy folyamatosan reprodukált társadalmi jelenség szintén, hogy arra is tekinthetünk-e ilyen formában. Tehát mint valami olyan dolog, ami mindannyian részt veszünk a fenntartásában valami olyan rendszernek, ami bizonyos embereket kirekeszt a társadalom perifériájára, meg kiszolgáltottá tesz, meg nincs telenné, és akkor azok az emberek utána nem tartják tiszteletben azokat a szabályokat, amiket elvileg nekünk mind tiszteletben kéne tartani, a törvényeket, és akkor bűnöznek, és hogy az ő egyéni felelősségükön kívül megvizsgálni a társadalmi felelősséget is abban, hogy ez miért történik. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy ők hibáztathatóak egyébként, de egy bizonyos indirektebb módon a többiek is hibáztathatóak, vagy így a társadalom egésze is hibáztatható. Na mindegy, ez nekem tökre felkeltette azért az érdeklődésemet, mert ez feminista szempontból, meg hogyha a nők elleni erőszakot helyezzük a középpontba, ez szerintem egy baromi érdekes kérdés. Az, hogy egészen pontosan hogyan felelősség attribútálunk az elkövető és a társadalom egésze között ezekben az elkövetésekben. Mert tényleg olyan szinten úgy szoktuk mondani, hogy normalizált, ezt majd kifejthetjük, hogy ezt mire értjük, és tudom, hogy túlzónak hangozhat, vagy ilyesmi, de hogy tényleg olyan, amikor az ember az erőszakot kutatja, és azt nézi, hogy mik az okai, mik a gyökérokai a különböző szinteken, egyszerűen így nem lehet nem azt találni, hogy a nemek közötti hierarchikus szerepek, vagy így az az elképzelés, elképzelések a maszkulinitásról, a feminitásról, és arról, hogy milyennek kéne lenni egy párkapcsolatnak egy nő meg egy férfi között, milyennek kéne lenni egy szexnek nő meg egy férfi között, ezek, és egyre inkább egyébként normalizálják a nők elleni erőszakot. És hogyha ennyire normalizálva a nők elleni erőszak, akkor így mit lepődünk meg azon, hogy lesznek férfiak, akik aztán ezt el is követik. Tehát akkor ebben az értelemben társadalmi felelősség, de közben azt sem mondhatjuk, hogy nem egyéni felelősség, mert hogy közben ő volt ott, aki eldöntötte azt, hogy ő most meg fogja folytani ezt a nőt, és itt most picit lehet, hogy radabbnak fog hatni, de akarok hozni egy-két ilyen példát erre, hogy picit így megmutatni, hogy mire gondolok, hogy hát nagyon sokszor a folytogatásról például én önvédelmi oktatóként nagyon sokat hallok. Az, hogy tök alapnak veszi nagyon sok srác már azt, hogy egy lánynak akár elsőre annyira torkára rakja a kezét minden kérdés nélkül. Tehát, hogy sőt, true story, olyan csajról is hallottam, aki egy héten belül két első randin kezdte el őt folytogatni kvázi erotikusan / viccesen, két különböző férfi. Tehát, hogy amikor ez így ilyen szinten normális, akkor így...
Hát nem normális, csak elterjedt.
Hát elterjedt, úgy értem a normális, hogy, persze. hogy nem normákból kieső, tehát nem igen. valami olyan, ami nem értjük, hogy így hogyan van, és ugye, hogy látjuk, hogy vannak azok a halálesetek, ahol szex közben halnak meg nők, és akkor erre szokás hozni a rough sex defense, ami az, hogy hát de hát szereti, tehát hogy a nő szerette ezt az erőszakos szexet, és hát végülis férfit nem lehet hibáztatni, nem vette észre, hogy már nem kap levegőt az illető úgy ténylegesen, és itt látod, hogy egy ilyen kontextusban, amiben most vagyunk, amit ennyire átsző ez, ebben hogyan attribútáljuk a felelősségeket. És nyilván az egyéni elkövető a közvetlen felelős, egy ilyen halálesetért például, hogyha mondjuk halálra folytja a szexpartnerét szex közben. De közben van itt valami társadalmi felelősség is, és ez szerintem egy tökre nehéz dolog, hogy ezt hogyan nevezzük meg. Mert amikor megpróbálunk rámutatni, akkor az könnyen nevetségessé válik, vagy így komikusan szokott hatni, amikor így azt mondjuk, hogy mind azoknak a sztereotípiáknak, és azoknak az erőszakot elbagatelizáló, vagy viccessé tevő, vagy normalizáló megnyilvánulásoknak, amik a popkultúra összes szinterén ott vannak, meg a reklámoktól, mindenhol ott vannak, hogy amikor így ezeken szőrszál hasogatunk, akkor szokás nevetni a feministákon, vagy így azokon, akik ezen leállnak, hogy ezzel van gond, és értem egyébként ezt, hogy ez ilyen, hogy hagyjuk már, és mindenbe bele kell kötni, és nem tudom mi, de közben meg azzal, hogy a valóságban ezek a dolgok összeadódnak egymással. Nagyon sok, nagyon apró dolog kumulatíve azt eredményezi, hogy az erőszak az virágzik. Tehát, hogy nagyon sok van belőle, és nagyon alap. És a minél fiatalabb generációkban minél inkább alappá válik egyébként. Ahelyett, hogy ugye azt gondoltuk, hogy majd ez csökkenni fog.
Igen, egyébként ez izgalmas, hogy a liberális politikai gondolkodásban az egyik legnagyobb sikernek tekintett dolog az elmúlt, nem tudom, 100-200 év tekintetében, ugye az erőszaknak a radikális lecsökkenése a világban, vagy a háborúknak a kiterjedtségének a lecsökkenése, és szerintem igen, ebben biztosan nagyon fontos a feminista kritikának a megjelenése, hogy nem csak az állami szintű
igen.
erőszakot kell a részének tekinteni.
Erre gyorsan beszúrhatok egyet, hogy egyébként még amit az elején említettem, hogy voltak ezek az ilyen törekvések arra, hogy különböző disziplinák fősodratában valamilyen feminista szempont, vagy nő központú szempont megjelenni, és egyébként a security studies-ban, meg ami kifejezetten háborúval foglalkozó, meg ilyen nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó disziplinákban, nemzetközi tanulmányokban volt ilyen irányzat is, ami így azt mondta, hogy nézzük meg azokat a fogalmakat, mint a háború, meg a terrorizmus ebből a szempontból, és hogy van-e olyan békeidő, ami a nőknek is teljes mértékben békeidő például, meg ilyesmi. Erről amúgy a incel terrorizmusról szóló zsófilteres adásban részletesebben is beszámolok, akit az esetleg érdekel.
Erre a szóra biztos, hogy tömegek keresnek.
Igen. Szóval, de egyébként az is egy nagyon érdekes jelenség, igen, szóval politika elméleti szempontból is. Szóval, hogy visszatérve arra, igen, szóval amit mondtál, hogy ez a másik, ami miatt nehéz a politika filozófián belül erről beszélni, mert ugye van a magán meg a köznek ez a szétválasztása, és a nők elleni erőszak nagyon nagy többsége az magánnak tekintett kontextusokban történik, és az egyenlőtlenség, vagy az a hatalmi viszony, ami nők és férfiak között fennáll, annak a lókusza nagyon sokszor a magánban van. És ugye arról meg azt szoktuk mondani, hogy az kiülesik, tehát hogy az nem a szigorú értelemben vett politika területe, hanem az így kiki maga eldönti, hogy az hogy legyen. És akkor erre mondják abban a disziplinában, ahonnan én jövök, egyébként ott a ott ugye az került megkülönböztetésre, hogy van az ideális elmélet, meg a nem ideális elmélet. És akkor az ideális elmélet az az, hogy felejtsünk el mindent, és nézzük meg, hogy hogy lenne igazságos, és a nem ideális elmélet az meg az, hogy nézzük meg, hogy hogy van most, és akkor azt próbáljuk meg egy picit az egyenlőség, vagy az egyenlőbb, vagy a igazságosabb irányba elterelni, és akkor majd utána elmélkedünk arról, hogy még milyen táblatokba lehetne elmenni. És hogy akkor erre volt, fejezte ki azt a kritikát többek között Charles Mills, szóval van egy-két nagyon izgi olvasmány ezzel kapcsolatban, hogy az, amit a modern politika filozófia a társadalmi szerződésnek tekint, annak vannak kimondatlan előfeltételei, például van egy elképzelt nemi szerződés, mert kell, hogy feltételezzük azt, hogy van egy ilyen szerződés, mert hogy kell, hogy azt feltételezzük, hogy oké, az, ami a magánban zajlik, tehát azzal nem is kell foglalkoznunk, hanem csak azzal, amit szigorú értelemben politikainak tekintünk. És akkor erre ugye az a kritikus megoldási javaslat, hogy nem, hanem mindenhol, ahol hatalmi viszonyok felbukkanhatnak, azt politikainak kell tekintenünk. És ez alól nem kivétel a magánszféra, mert hogy ott is vannak hatalmi kérdések, és hogyha ott is vannak, akkor az is politikai. Hosszú detúr volt.
Szerintem, és akkor itt is szerintem megint az van, hogy ezek nagyon igaz állítások, amik aztán a progresszív szerintem politikai gyakorlatban egyébként megint csak egy ilyen túlterjeszkedése is történik szerintem, amikor az van, hogy gyakorlatilag mindenfajta személyes sérelem úgy van kezelve, mint hogyha a politikai térbe tartozna, de ez már egy teljesen másik beszélgetés.
Teljesen értem.
Az utolsó 10 percünket arra...
Csak ennyi van? No! Még annyi fontos dolog van?
Szóval ez most nyilván nem tud mindent lefedni, és tényleg nagyon ajánlom a veled levő többi tartalmat, de amit én most mindenképp akartam róla beszélni, az az, hogy egy olyan ellentmondást, hogy egyrészt a biztonságot fontosnak tartjuk, meg kiterjesztendőnek, másrésztről fölmerül az, hogyha túl hangsúlyozzuk a biztonságot, akkor ott van-e egyrészt szabadság deficit. Ez most egy egyre inkább megjelenő beszélgetés egyébként, főleg ilyen heterodox baloldali körökben, hogy a biztonságnak, a safe space-nek, tehát a biztonságos térnek az ilyen hiperprogresszív vitele, vagy akár a köztereknek a folyamatos ugye megfigyelése, ami szintén a biztonság nevében történik. Tehát, hogy van egy ilyen veszély, hogyha folyamatosan a biztonságot hangsúlyozzuk, akkor ott végül valamifajta polgári szabadságvesztés történik meg, hogy erről az ellentmondásról te hogy gondolkodsz. Ez az egyik dolog, ami nagyon érdekelne. A másik pedig, ami szintén már egy olyan ellentmondás, amire elkezdtünk rátérni, hogy te ugye nőknek tartasz foglalkozásokat. Uh-huh. Azzal a tudattal, hogy itt, amit meg kell oldani, az nagyon nagy részt a férfiak által elkövetett áthágások, akár a köztereken, akár a magánszférában. És mégsem az a válaszod, hogy feltesszük a kezünket, és akkor nem is foglalkozunk addig a nőkkel, amíg meg nem oldjuk ezt a férfi problémát, hanem hogy igenis tudunk, nem tudom, tenni a saját biztonságunkért is. De nem egy ilyen individualista keretben foglalkozol ezzel, és ez még, ez a másik, szóval ez a két ellentmondás engem nagyon foglalkoztat most, a biztonságnak és a szabadságnak a látszólagos vagy létező feszültsége, a másik pedig, hogy vannak hatalmi viszonyok, vannak struktúrális igazságok, de hogyan tudunk úgy progresszív módon ezeknek a tudatában mégis tenni magunkért, hogy az ne legyen igen egy túlhangsúlyozása az egyéni felelősségnek. Uh-huh. Nyilván nem a nők tehetnek arról, ami történik velük nagyon sok esetben, mégis te is nagyon sok praktikát tudsz arra, hogy akár az utcán végigmenve hogyan tudunk biztonságban lenni. Szóval ezek a biztonság fogalma körül levő ellentmondások, hogyha itt az utolsó szakaszban ezekről beszélünk egy kicsit, annak nagyon örülnék.
Oké, azt nem garantálom, hogy ez, nem tudom, 6 percen belül menni fog. Jó, egyik izgibb, mint a másik. Az elsőt, azt most egyrészt egy visszakérdezés, hogy melyik szabadságok kerülnek veszélybe. Tehát szerintem az egy fontos kérdés, hogy mik azok a szabadságok, amiket itt most féltünk, és a másik pedig az, hogy a biztonságnak mely értelmezése, sének a védelme, mert az, amik ilyenkor felmerül, mert ha a biztonságnak egy olyan kiszélesített fogalmát vesszük, hogy ne kelljen nekem olyan dolgot hallanom, amitől kellemetlenül érzem magamat, az egy nagyon-nagyon expanzív, és hát a korábban megbeszélt módon inflált fogalma a biztonságnak, tehát hogy én nem hiszem egyébként, hogy előfordulhat az, hogyha a szigorú értelemben vett biztonságot, de tényleg a szigorú értelemben vett biztonságot a középpontba állítjuk, akkor lehet, hogy némely szabadságok csökkenni fognak, azonban én nem gondolom azt, hogy az nem egy megfizethető ár. Ameddig a valódi, tehát ameddig a tényleges biztonságról van szó.
Nem, itt az ellentmondás inkább szerintem össztársadalmilag merülnek föl.
Össztársadalmilag, hogy... igen, de hogy
tehát közben... Tehát mondjuk a nők számára igen. Az fontos lehet, hogy legyen több közvilágítás, meg legyen több kamera az utcákon. Uh-huh. Fölmerül a kérdés, hogy ha nőként így mondjuk nagyobb biztonságban érzik magukat, mégis állampolgári szinten közösségileg nem vesztünk-e valamit, hogyha minden totálisan be van világítva és belátható a megfigyelő állam által. Most ez szerintem...
Oké, nagyon köszi, hogy ezt így konkrétizáltad. Figyú, itt ez azon fog múlni, hogy kinek mik a prioritásai. Tehát ez ennyi. Nekem nyilván az a prioritásom, tehát szerintem fontosabb az, hogy nők ugyanúgy tudják használni a köztereket, mint ahogy férfiak, ugyanúgy fizetjük az adót, ugyanúgy, tehát hogy nekünk is jogunk van a közterekhez, és jogunk van biztonságban lenni tőlük, és fontos az, hogy csökkentsük az erőszaknak az esélyét, ez nekem fontosabb, mint
okay, tehát ez egy valódi feszültség.
De szerintem nagyon sok valódi feszültség van egyébként, szerintem az egyik legnagyobb gondom úgy, hogy nem mondjuk őket ki feszültségként, tehát hogy megpróbálunk úgy sem, mintha mindennel is összeegyeztethető lenne, és nem az. Igen. És ez that's okay, tehát, hogy, és ez nem az első alkalom, hogy nem minden összeegyeztethető. Mondjuk ki, vitassuk meg, nézzük meg, és vállaljunk, vagy foglaljunk állást abban, hogy nekem ez az értékrendem, úgyhogy emiatt nekem ez fontosabb, akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a kockázat a nők számára fennmarad. Csak akkor azt mondd ki. Szóval, ezt mondanám, azzal kapcsolatban meg, hogy így nők tenni magukért, meg hogy itt mi az egyéni felelősség, még egy a nők saját magukért vállalt felelősségünk, és így tovább. Hát erről is rengeteget tudnék mesélni természetesen, mert ez egy ilyen nagyon szívemhez közel álló téma. Egyébként most így a legnyersebb nyers valóban, ezt így szoktunk is róla beszélni, amikor ilyen önvédelmi foglalkozást tartok, hogy alapvetően itt azt próbálod csökkenteni, hogy te legyél az, akit egy elkövető kipécész. De hogy ezzel a nőkelni erőszakot nem fogjuk csökkenteni, hanem csak abban reménykedünk, hogy azáltal, amit elsajátítunk itt, meg amilyen esélyeket adunk magunknak arra, hogy jobban, hamarabb felismerjük a kockázatot, felhatalmazzuk magunkat arra, hogy kilépjünk olyan helyzetekből, amikről már érezzük, hogy ez a rossz irányba megy, tanuljunk fizikai technikákat, hogyha ez valamiért az első kettő megelőzési lépés nem sikerült volna, akkor azért mégis lehegyen mihez nyúlni, és így tovább, hogy ennek igazából az a célja, hogy te magad biztonságban legyél. Tehát ez nem jelenti azt, hogy az elkövető, aki téged be akart volna célozni, az nem fog utána egy másik nőt keresni, aki be fog célozni. Tehát hogy ez a jelenséget nem fogja valószínűleg megszüntetni. Kivéve, hogyha egy ponton tényleg annyian leszünk önvédelmet gyakorló nők, hogy kénytelenség lesz, hogy a jelenség az valamilyen ilyen átfogó változással kelljen, hogy szembesüljön. Fú, de nyakat akart volt ez a mondat. Amit csajok tudnak tenni, az, hogy alapvetően amúgy, amit történni szokott, meg amit én látok, az, hogy egy ilyen elvi szinten tökre megvan az, hogy jogom van megvédeni magamat, senkinek nincs jogában, hogy rám dolgokat rám erőszakoljon, meg ilyesmi, de a mély meggyőződés szintjén nincs meg.
A test szintjén.
Tehát a test szintjén, igen. És egyébként az is van, hogy elég sokat foglalkozunk például a tanfolyamon a testtel való viszonnyal is, és ez azért van, mert baromi nehéz úgy önvédelmet gyakorolni, hogyha az embernek egy alapvetően negatív viszonya van a testével, és a legtöbb nőnek egy alapvetően igen negatív viszonya van a testével. Tehát, hogy a teste az legrosszabb esetben most is az ellenségének tekinti, de legalábbis egy kritika alá vonandó, mindenféle elégedetlenségeket okozó valami, ami miatt akár mondjuk atrocitások érték őt a múltban, tehát hogy így akár így egyenesen dühös is a testére, vagy le van tőle választódva, és így nagyon nehéz önvédelmet gyakorolni, tehát hogyha kvázi saját magadat is az ellenségednek tekinted, tehát az ellenségét nehezebben védi meg az ember, mint hogyha azonosul önmagával, meg a saját testével. Úgyhogy, és egyébként nagyon sokan úgy tudják magukból előhívni mondjuk ezeket az önvédelmi mozdulatokat, vagy azt a fajta ilyen kiállást, ami az önvédelem gyakorlásához szükséges, hogy azt képzelik el, hogy valaki mást kell megvédeniük. Nem azt, hogy magukat, hogy mondjuk a gyereküket képzelik el, vagy egy barátnőjüket, vagy egy szerettüket. És ez nagyon erősen kiütközik ott, hogy igen, hogy elméleti szinten van meg, de hogy a testi, érzeti szinten az a mély meggyőződés, hogy az embernek igenis joga van magáért kiállni, és senkinek nincs joga őrányomást gyakorolni, és még akkor is, hogyha meg fogod bántani azt a srácot azzal, hogy visszautasítod, akkor is oké, visszautasítod, hogyha nem érzed magadat okésan vele, meg ilyesmi, szóval, hogy ezeknek a dolgoknak a megérkezése az idő szokott lenni, és egyébként én azt látom, hogy egyre több csajnak van igénye arra, hogy ne érezze magát fenyegetve, és még csak egy kicsit lenyomva se. És szerintem ennek köszönhető az, hogy elég sok csaj kicsekkol a randi piacról, meg akár a gyerekvállalásnak a csökkenése is részben szerintem ebben keresendő, vagy az okai részben ebben keresendők, hogy nem akarnak nők kiszolgáltatott helyzetbe kerülni, már azt sok nő felismerte, hogy szar kiszolgáltatott helyzetbe lenni, szar rossz exit opciókkal rendelkezni, és így tovább. Tehát, hogy átfogó értelemben vesszük az önvédelemnek a fogalmát, én azt látom, hogy egyébként egyre több nő gyakorol önvédelmet ebben az értelemben, és csak sokszor azt is látom, hogy nem tudják egész pontosan megfogalmazni, hogy így miért, vagy így nincs teljesen összeállva az, hogy ha ezt nem, akkor meg mit igen, hanem inkább csak egy ilyen elég volt, egy ilyen túltelítettség érzet van. Ja, és még azt akartam elmondani, még nagyon gyorsan.
Nyugodtan.
Mert ugye az is a kérdésed része volt, hogy ez egy alapvetően ez a férfiak viselkedéséből, aha, vagy egyes férfiak viselkedéséből fakadó probléma, és hogy miért a nőknek kell akkor ezt megoldani. És én azt gondolom, hogy ezt mindannyiunknak kell együtt majd megoldani. Azoktól a férfiaktól, akik amúgy úgy gondolják, hogy érdekükben áll ezt a hierarchiát fenntartani, meg az erőszak kockázatát így lebegtetni fölöttünk, ők tőlük nem biztos, hogy várhatjuk azt, hogy ők fogják ezt megoldani. De egyébként azok a férfiak, akik nem erőszak elkövetők, szerintem egyébként nekik is sok érdekük lenne abban, hogy ez csökkenjen. Tehát, hogy a nőknek ez a fajta folyamatos veszély megélése, az csökkenjen. Meg egyébként ugyanazok a férfiak, akik a nőkre a legveszélyesebbek, ugyanazok a férfiakra is a legveszélyesebbek. Szóval, hogy ugyanaz a csávó fogja megverni a, nem tudom, szerint a nyápicnak kinéző, vagy béta csávót, tehát aki a nőket is meg szokta erőszakolni, hogy most ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondjam. Szóval, hogy azoknak a, azokra a srácokra azért én igyekszem bazírozni ebben a küzdelemben, akik látják azt, hogy ezzel mi a gond, és hogy ők meg a maguk férfi közegeiben, hát ha tudnak lépéseket tenni ezzel kapcsolatban, meg hát ha tudják tartani a hitet a nőtársadalomban, azt illetőleg, hogy vannak igen, jó férfiak.
De nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad itt, és hogy ez volt a belépési küszöb évadzárója. Szerintem nagyon sok irányba még elindítja majd a gondolkodást, úgyhogy a dr. Nógrádi Noá volt a vendégem. Nagyon köszi, Noá, hogy itt voltál.
Nagyon köszi a meghívást és a beszélgetést.
Köszi nektek is, hogy végignéztétek ezt a beszélgetést. Hogyha kíváncsiak vagytok még több tartalomra, akkor a leírásban megtaláljátok Noának az oldalait, és azt, hogy hogyan lehet adott esetben részt venni az önvédelmi képzésén, illetve különböző tartalmakat ő is megoszt, illetve fel tudtok iratkozni a schulznora.substack.com címen az én hírlevelemre is, és a szintén a leírásban megtalálható elérhetőségeken pedig tudjátok támogatni a Partizán csapatának a munkáját, hiszen nélkülük ez az egész belépési küszöb évad nem tudott volna megvalósulni. A Partizán stúdiójában a Partizán munkatársaival készítem ezeket az adásokat, ezúton is nagyon köszönöm nekik az elmúlt hónapokban végzett munkájukat. Úgyhogy most egy kicsit nyári szünetre megy a belépési küszöb, hamarosan találkozunk, addig is legyen nagyon szép nyári szünetetek nektek is.